Folytatjuk talán egy kicsit a múlt vasárnapi üzenetet, tehát nem sikerült a múlt vasárnap befejezni, de folytatjuk. De nagyon-nagyon sokan álltok hitben, és tehát lehet, hogy most is nagyon sokan ültök itt, akik azt gondolják, hogy hát mi van azzal a sok ígérettel, amit Isten ígért nekem. Én már mióta imádkozok, mióta hitben állok, a gyógyulásomért, mióta hitben állok egy dolog miatt Isten előtt, és valahogy nem jönnek a válaszok. Mi van? Mi történt? Isten elhagyott engem? Isten nem szeret engem? Vagy mit tettem rosszul? Mit csináltam rosszul? Talán valami olyan bűn van az életemben, ami ezt megakadályozza? Elkezded vádolni magadat, és sok minden jár az embernek a fejébe ilyenkor. Vagy talán azon gondolkozz, hogy kellene keresni valakit, valaki pásztort, vagy valakit, aki majd imádkozik helyetted, akit majd talán Isten meghallgat, jobban meghallgat, mint téged. Sokan vagytok itt ilyen gondolatokkal esetleg, hiszem, hogy nem sokan, de néhányan lehet, hogy ma így jöttetek ide. És éppen ezért egy kicsit ma körülnézünk, hogyha Istennek az ígéretei nem teljesednek be, nem biztos, hogy olyan nagyon nagy dolgokat kell keresni, és egy dolog biztos, hogy nem arra kell gondolni, hogy Isten elhagyott téged, Isten nem hallgat meg téged, és Isten nem szeret téged. Sajnos vannak ilyen üzenetek. Aztán nagyon sokan az ördögöt okolják, hogy állandóan az ördöggel vitatkoznak, az ördöggel veszekednek, és mindent ráfognak, hogy az ördög tette. Persze minden rossz dolog mögött ott van az ördög, de nem mindig ezek állnak a dolgok hátterében. Néha nagyon-nagyon olyan apró, olyan egyszerű dolgok, olyan gyufaszálak akasztanak meg téged az Istennel való járásodban, illetve az áldások beteljesedésének. Néha olyan nagyon-nagyon apró dolgok állnak az útjába, amire nem is gondolunk. Nem Isten az oka, nem az ördög az oka, hanem némelyik olyan halott cselekedetünk, olyan hústesti cselekedet, vagy olyan rossz szokás, ahol csak apró, pici módosításokra van szükségünk. És bizony a Biblia foglalkozik ezzel, úgyhogy ma erről lesz szó egy kicsit. És azért mielőtt bárki elbizonytalanodna, a János 3. levelét kérném, hogyha lehet kivetíteni, a 2. rész 4. ige vers, hogy teljes bizonyosságunk legyen arról, hogy Isten szeret téged, Isten meg akar áldani, és Isten azt akarja, hogy neked egy jó életed legyen. Senki nem szeretné annyira, mint az Atya. És az Atyának hite van benned, nagyobb hite van az Atyának benned, mint neked saját magadban. És ezt olvassuk el ezt az ige verset. Szeretteim, mindenek felett azért imádkozom, hogy gyarapodjál, hogy jó egészségben légy, mint ahogy a lelked is gyarapodik. Mit mond itt János? Tehát miért imádkozik? Azért, hogy gyarapodjál, azért, hogy növekedjél. Isten a gyarapodást, Isten a növekedést adó Isten. Azt szeretné, hogy jó egészségben legyél, mint ahogy a lelked is gyarapodik. A lélek alatt az eredeti görög pszichét írt, vagy pszichózis, nem kiírtam itt valahova, elég sok időt töltöttem a görög szótárba. Nagyon-nagyon jó dolog, ha fönt mentek az internetre, ott meg lehet nézni a görög fordítást, a görög eredeti szavakat. Tehát itt gyakorlatilag a gondolkodásunk, a gondolkodás módunk a változásáról, a gyarapodásáról van szó. Tehát Isten azt akarja, hogy az a gondolkodás módunkat, a gondolkodásunkat is szeretné átformálni az ő igéjéhez. Mert felettébb örültem, amikor atyafiak jöttek és bizonyságot tettek a te igazságodról, úgy, amint te az igazságban jársz. Tehát amikor mi az igazságban járunk, akkor az az igazság, hogy meggyógyultunk Krisztus sebeiben. Ha a testeden mégis tünet van, az átoknak valamelyik tünete van, az egy tünet, de az nem az igazság. Tehát mi az igazsághoz ragaszkodunk, és az igazság megismerése a szabadokká tesz bennünket. Mi nem a betegségnek a tényét tagadjuk, nem a tényeket tagadjuk, hanem a jogát tagadjuk, hogy nincs joga ott lenni. Mert az igazság az, amikor a te életed rendben van, a te dolgaid jól mennek. Akkor járunk az igazságban, amikor gyarapodunk és növekedünk az életünk minden területén, és Isten ezt szeretné. Ez Isten, Isten jobban szeretné, még talán tőlünk is jobban szeretnél. Nincs annál nagyobb örömöm, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Tehát Kinek kell járni? Nekünk kell járni az igazságba, igaz? Tehát nekünk van gyakorlatilag egy futásunk, van egy járásunk, és most menjünk a múlt vasárnapi első, nem is az első, de múlt vasárnap is ez elhangzott, és ezt még egyszer megnézzük, ez egy nagyon jó kiinduló vers. Az első korintusi levél 9. fejezetének 24-es igevers, és az egyszerű fordítást fogjuk megnézni. Nagyon jó az egyszerű fordítás, és nagyon-nagyon érthető, tehát sokkal bővebb, mint ahogy az a mi Bibliánkban van, ezért ezt fogjuk megnézni, megvárom, még kivetítitek. Csodálatos, ez sikerült. Úgyhogy nézzük. Tudjátok, hogy a versenypályán sok versenyző fut, de csak az egyikük lesz győztes. Ő kapja meg a díjat, úgy fussatok hát, hogy győzzetek. Mihez hasonlítja Isten a mi életünket? Egy versenypályához. Ugye, tehát a versenypályán mik vannak? Akadályok vannak, legyőzendő feladatok vannak. Nehogy azt gondoljátok, hogy az ellenség az életünk folyamán piros szőnyeget fog leteríteni elénk, hogy azon sétáljunk. Tehát Jézus mondta, hogy lesznek nehézségeink, hogy jönnek a viharok, fújnak a szelek, de aki a kősziklán áll, az a ház az megáll, és az a ház az megtartatik. Az egész életünk tulajdonképpen nem áll másból, mint feladatoknak a megoldásából. Ahogy éljük az életünket, rengeteg olyan akadály van, amiket le kell győznünk, amiken túl kell, hogy jussunk. És miért kell úgy futnunk, hogy győzzünk? Tehát lehet úgy is futni, hogy valaki nem győz. Lehet úgy is futni, hogy valaki elbotlik az első gyufaszálba, és nem áll föl. Lehet, hogy valaki egy nagyobb akadálynak ütközik, de Isten azt akarja, hogy mi nekünk egy győztes futásunk legyen. Hogy győztes futásunk legyen. Nézzük a következő igeverset, a 25-öst. Minden sportoló, aki versenyre készül, nagy önuralommal végzi az edzéseket, és minden tekintetben fegyelmezetten él, hiszen meg akarja nyerni a versenyt, hogy megkapja a győztesnek járó koszorút. No, itt álljunk meg egy pillanatra, és talán sok esetben itt kell keresni az akadályokat, itt kell keresni a beteljesedett ígéreteknek a hiányát, itt kell keresni sok esetben azokat az okokat, amiért Istennek valamelyik ígérete még nem lett valósággá az életedben. Valósággá akkor vált, amikor te ezt elfogadtad és elhitted. De nagyon sokan hosszú-hosszú idő óta álltok hitben. Tehát ahhoz, hogy valami dolog megtörténik, ahhoz önuralomra van szükségünk. Nézzetek meg egy sportolót, aki egy úszó, vagy egy maratoni távfutó, nem tudom, maraton 40-valahány kilométer, nem tudom pontosan, lehet valaki tudja. 42, igen, köszönöm, Attila tudja. Én még nem futottam végig, úgyhogy nem tudom. De gondoljatok végig, hogyha megkérdeznéd mondjuk 30 kilométernél, hogy érzi magát. Tehát lehet, hogy nem lenne nagyon kedves hozzád, de ő rengeteg edzést végzett ahhoz, hogy végig tudja futni azt a távot, és azon a távon ő győzni tudjon. Az nem úgy kezdődik, egy boxoló bemegy a ringbe, és én ma győzni akarok, és elfelejtett edzéseket végezni. Mi történik? Hát valószínű, kap egy olyan pofont, amitől kidől. Ugyanez a helyzet velünk is. Nem tudom, miért gondolják keresztények azt, hogy nekünk semmilyen erőfeszítést nem kell hoznunk ahhoz, hogy egy győztes életet éljünk. Majd mindjárt lesz erről is szó, hogy van, amiben nem kell munkálkodnunk, mert a munka elvégeztetett, de van, amiben bizony erőfeszítéseket kell hoznunk. És meg kell értenünk, hogy erőfeszítések nélkül nincs növekedés. Minden növekedéshez szükség van erőfeszítésre. Le kell győzni akadályokat, át kell lépni dolgokat, túl kell jutni dolgokon, és ehhez bizony alkalmassá szeretne Isten tenni bennünket, hogy mi ezeken túl tudjunk lépni. Majd mindjárt az okokról is beszélünk, hogy miért fognak. Tehát fegyelmezetten kell, hogy fussuk végig a versenyt. Miért? Mert győzni akarunk. Isten is azt akarja, hogy győzzünk, mi is győzni akarunk. Olvassuk tovább. Mi ellenben olyan jutalmat fogunk kapni, amely örökké megmarad. Ezért hát, ami engem illet, úgy futok, hogy biztos célt mindig a szem előtt tartom, úgy küzdök, mint az ökölvívó, aki pontosan eltalálja az ellenfelét, és nem a levegőbe csapkod. Keményen megfegyelmez, maradjunk egyelőre csak ennél. Tehát nézzük, hogy mit mond itt Pál apostol. Tehát úgy futok, hogy a biztos célt mindig szem előtt tartom. Nagyon sok ember cél nélkül kóborol össze-vissza. Nagyon fontos, Istennek is van célja, Istennek is van terve. Ugye gondoljunk bele, hogy Isten a megváltási tervét még a világ alapítása előtt eltervezte. És nagyon sok ember rendszer nélkül ír, nincsen célja, nincsen terve. Tehát körülbelül ez úgy van, hogy gyere velem, én sem megyek sehova, ugye? Tehát körülbelül. Vagy mondjuk egy kőműves, hogy építi a házat? Hát elkezdjük, lerakjuk az alapot, elfogyott a malter meg a tégla, abba hagyjuk, igaz? Így építkezik egy, mondjuk egy kőműves? Nem, hát nyilván van egy terv és van egy cél. Isten céllal helyezett bennünket erre a földre, erre a világra. Nem véletlenül vagy itt, nem véletlenül élsz Magyarországon, sőt, még valós, nem véletlenül jársz ebbe a gyülekezetbe. És Istennek van egy célja, van egy terve, amit szeretne beteljesíteni rajtad keresztül. És ezeket a célokat tudnunk kell, ezeket a célokat látnunk kell, mert ha nincs célunk, akkor nincs iránya a cselekvésünknek. Tehát feltétlenül fontos az, hogy legyen egy cél. És ezt a célt, ezt mindig szem előtt kell tartanunk. Mi a célunk? Az, hogy gyümölcsöt teremjünk az örökké valóságra. Mindannyian örökké való jutalmakat szeretnénk gyűjteni. Ez egy cél. Nyilván vannak világi céljaink is, és azokat is szeretnénk elérni, de az sem megy anélkül, hogy ha nem tűzzük ki pontosan a célokat. Szóval úgy küzdök, mint ökölvívó, aki pontosan eltalálja az ellenfelét, és nem a levegőbe csapkod. Miről szól ez az igevers? Az, hogy lesz egy ellenséged. Lesz olyan valaki, aki meg akarja akadályozni a futásodat, lesz olyan valaki, van olyan valaki, tudjuk, hogy a gonosz az, aki nem akarja, hogy te célba érjél, és szeretné téged eltávolítani, eltántorítani a célodtól, szeretne letéríteni az utadról, és szeretne mellékvágányra vinni. És ezt azért teszi, hogy te ne tudjál győzni. Tehát van egy ellenségünk, aki akadályozni fog. De néha nincs is szükségünk ellenségre. Nagyon sok ember annyira rendszertelenül, annyira terv nélkül, annyira rendetlenül ér, hogy az ördögre sincs szüksége ahhoz, hogy bajba kerüljön. Megteszi ezt ő saját maga, a saját maga káoszában. Majd erről mindjárt lesz szó egy kicsit. Múlt alkalom, majd mindjárt felolvasom az igét, mert odáig is eljutunk. Tehát azt mondja, keményen megfegyelmezem és szolgálvá teszem tehát a testemet, mint egy sportoló, mert nem akarom, hogy miközben az örömüzenetet hirdetem, engem kizárjanak a versenyből. Na most ki fog kizárni a versenyből? Biztos nem Isten. Isten nem akar téged kizárni a versenyből, hanem mikor tudja valaki kizárni magát a versenyből? Akkor, hogyha nem szabályszerűen küzd, akkor, hogyha nem végzi el azokat a dolgokat, azokat az edzéseket, és alkalmatlanná válik arra, hogy tovább a pályán maradjon. És sajnos a gonosz nagyon-nagyon sok embert kiszorított a versenyből. Nagyon sok embert levett Istennek az útjáról. Tehát nagyon figyelnünk kell arra, hogy mit teszünk, és tényleg van egy olyan rész, amit nekünk kell megtenni, amit nem Isten fog megtenni helyettünk. Isten nem lesz helyettünk fegyelmezett. Istennél rend van. Isten országában nincs káosz. Gondolj bele, hogy mondjuk Istennél káosz lenne, akkor mi lenne velünk? Gondolj bele, hogy ma reggel elfelejtett volna fölkelni a nap például. Vagy a csillagok véletlenül a nap a hold helyén lenne. Istennél nincs zűrzavar. Istennél rend van. Isten nem a káosznak az Istene. És Isten szeretné, hogy a mi életünk is rendeződne, és múlt alkalommal valakit nagyon izgalomba hoztak a kisrókák. Mindjárt miről beszélek, énekek következik, a 2:15, tehát nem az átmulatott éjszaka utáni dolgokra gondolok, tehát itt valaki nagyon mosolyog, hanem azokra az apró dolgokra, amik megrontják az életünket, hogy ne legyen gyümölcs. Tehát nézzük. Az énekek éneke 2:15. Fogjátok meg nekünk a rókákat, a rókafiakat, akik a szőlőket elpusztítják, mert a mi szőlőink virágban vannak. Na most, mik ezek a rókafiak? Ezek azok az apró dolgok, a nagyon-nagyon apró dolgok, amik megrágják az életünket, amik pusztulást okoznak, amik megakadályozzák azt, hogy ne legyen gyümölcs, ne legyen termés. Ugye, ha egy kis róka vagy valaki megrágja egy növénynek a tövét, akkor az a növény elpusztul, azon nem lesz gyümölcs. És mik ezek a kis rókák? Múltkor már néhányat említettünk belőle, de nézzünk egy pár dolgot. Tehát itt arról van szó, hogy sok-sok apró dolog van az életünkben, sok-sok minden dologban meg kell fegyelmeznünk magunkat, és vannak területek, ahol ezt meg kell, hogy tegyük. Majd egy párat föl fogok sorolni, de nagyon-nagyon apró dolgok. Ugye ma reggel is eljöttél ide, és föl kellett, hogy öltözzél. Van, akiknek az idővel van problémájuk, van, akik nem tudnak döntéseket hozni például. Van, akik folyamatosan késnek. Van, hogy szana szétszórjuk a dolgainkat. Nem jól gazdálkodunk az idővel, nem jól gazdálkodunk a pénzzel. Tehát ha nézzünk egy-két dolgot, hogy milyen apróságokon múlik az, hogy rossz helyzetbe kerülünk. Tehát például van, aki nem tud reggel otthonról elindulni. Ez rengeteg. Vannak emberek, akiknek ez abba került, hogy kirúgták a munkahelyéről. Folyamatosan elkésett. És ezek rossz szokások, olyan szokások, amik kialakultak egy idő alatt. Ugye egy szokás állítólag, én nem tudom, nem ellenőriztem le, Bibliában nem olvastam, de állítólag 21 nap alatt ki tud alakulni egy új szokás. És rengeteg olyan rossz szokásunk van, amik akadályoznak bennünket abban, hogy az áldások kiteljesedjenek az életünkben. És ezek azok a területek, ezek a kis apró kis rókák, amiket meg kell fogni, úgyhogy néhány kis rókafiat ma megfogunk, és fogjul ejtünk, és ha fölismerjük ezeket, az óriási áldás lesz az életünkben. Isten foglalkozik ebben ezzel az igében, majd fogunk nézni igeverseket is, de nézzünk mondjuk az üzleti életből is lehet nézni. Például egy üzletembernek, vagy legyél egy alkalmazott, neked is meg kell fegyelmezni magad. Nyilván egy világi konferencián voltam még évekkel ezelőtt, és egy fickó számolt be ott, az egyik üzletember, hogy több milliós üzletet bukott el egyetlen dolog miatt. Elfelejtette föltölteni a telefonját. Ez egy apró dolog, igaz? Apró dolog, és fölhívták egy üzlettel kapcsolatba, ami hosszú-hosszú évre rengeteg embernek ellátást jelentett volna, és képzel, lemerült a telefonja beszélgetés közben. És az illető, aki az ajánlatot adta, bemérgetett, és odaadta másnak a munkát. Egy apró dolog, igaz? Egy hanyagság, egy trehányság, és ilyenek vannak az életünkben. És akkor ilyenkor okolják az emberek Istent, meg veszekednek az ördöggel. Nem, hanem ez a mi rendszertelen életünknek a gyümölcse. Sokan azt gondolják, hogy amit teszünk, amit cselekszünk, annak nincs gyümölcse. Mindennek, amit teszünk, annak valamilyen eredménye van. Amit most csinálsz, amit most teszel, az vagy a céljaid elérésének az irányába visz, vagy pedig akadályoz. Ez a két dolog van. Mindig meg kell nézni, hogy amit teszünk, amit csinálunk, az a javunkra vagy a hasznunkra van. Ugye nagyon sok esetben tapasztalunk olyat, hogy valakit kirúgnak a munkahelyről, mert állandóan elkésik, elalszik. Tehát ezen a területen is meg tudjuk fegyelmezni magunkat, és bizony vannak tanulható dolgok, vannak erre technikák, vannak erre világi technikák is, de mindenképpen meg kell fegyelmezni magunkat, és anélkül nem tudunk eredményre jutni. Például van, aki ezt úgy tette meg, hogy fölhúzta a csörgőórát, reggel csörgött az óra, föl kellett kelni, munkába menni, puff, már rá is csapott, azt aludt tovább. Na, és akkor mindig elkésett, egy idő után megköszönték az áldásos tevékenységét, és fölvettek helyette valaki mást. Ezek apró dolgok? És akkor lehet okolni Istent, hát Istenem, most hol vagy, hol van a te áldásod, mi van az én imáimmal, meg lehet veszekedni az ördöggel. De az illető hozott egy döntést, és azt tette, hogy a óráját elrakta 3 méterrel az ágyától, hogy ne tudja reggel elcsapni, és az addig csörömpölt, amíg kénytelen volt fölkelni. Tehát ezek olyan dolgok, amiket meg kell tenni, és meg kell fegyelmezni magunkat ezen a területen. Pénzköltéssel kapcsolatban. Nagyon sokan kerültetek, vagy vagytok esetleg, vagy voltunk rossz anyagi helyzetbe a rendetlen életünk miatt. Például több pénzt költöttünk, mint amit kerestünk. Fordult már elő valakivel ilyen? Fordult elő, igaz? Mindannyiunkkal. Tehát ezen a területen, hogyha nem fegyelmezed meg magad, akkor előbb-utóbb el fogsz szegényedni, és tönkre fogsz menni. Honnan van ez? Világosan írja a Biblia, mindez a hústestnek a kívánságaiból van. És a hústestnek a kívánságait, azokat bizony le kell folytani, a Jakab levél írja, hanem ugye mindenkit édesget és vonja a tulajdon kívánsága. A test az mindig a szellem ellen fog törekedni, és a hústestünknek vannak kívánságai. Van, aki meglát mindent, és megvesz mindent, és a hónap végére nincsen pénze. Sőt, van, hogy már a hónap elején kölcsön kér. Egyszer végeztek egy ilyen dolgot is, hogy az egyik illető ilyen helyzetbe került, és valaki elment hozzá, és összeszedte a lakásába azokat a fölösleges dolgokat, amik a lakásába, vagy soha nem használt. Vagy megvette, soha nem használt, vagy alig használt. És egyszerűen összerakta, és iszonyatos összeg jött ki. Tehát ez is az a terület, ahol meg kell, hogy fegyelmezzük magunkat. Na, nézzük, menjünk tovább. Tehát ezek nagyon-nagyon apró dolognak tűnnek, de nagyon-nagyon sok bosszúságot és nagyon sok rossz eredményt tudnak okozni minden hívőnek az életébe. És bizony az élet különböző területein is meg kell, hogy fegyelmezzük magunkat, mert ezt a Biblia világosan tanítja. Tehát, hogyha nem jól megy a dolgunk, akkor nem Isten büntet meg bennünket, hanem ilyenkor saját magunk teszünk olyan rossz dolgokat, aminek ez a következménye. Na, erről már egyszer egy pásztor konferencián szóltam, de most is fogok róla beszélni, és most részletesen meg fogjuk nézni, hogy a megigazultságunk Isten előtt, emberek előtt és a világ előtt. Tehát úgy is nevezhetném, hogy a háromfajta megigazulás, de ez így nem teljesen jó, hanem talán az, hogy hogyan tudunk megállni Isten előtt, hogyan tudunk megállni az emberek előtt, tehát ember-ember és viszonylatába, és hogyan tudunk megállni a világ előtt és a hatalmasságok előtt, és ehhez meg fogjuk nézni Péternek az igéjét. Először nézzük meg az Istenhez való viszonyunkat, mert ma erről nem fogok sokat prédikálni. Az elmúlt alkalmakkal rengeteget beszéltem a megigazultságról, hogy Isten előtt igaznak nyilvánítottunk ki. De nézzük meg a példabeszédek 17-15-öt. Ez az igevers is már elhangzott az elmúlt alkalmak során. Azt mondja, akik igaznak mondják a bűnöst, és kárhoztatja az igazat, utálatos az Úrnak mind kettő. Tehát egy dolgot le kell, hogy szögezzünk, hogy mi Isten előtt igazán nyilvánítottunk a Jézus keresztje miatt. Nem a mi cselekedeteink miatt, hanem Jézus keresztje miatt, Jézus megváltói munkája miatt. Soha ne mondd magad bűnösnek. Ha egy keresztény azt mondja valakiről, hogy bűnös, az utálatos az Úrnak, és közben nem bűnös, de ugyanezt mondod magadról, az ugyanúgy utálatos az Úrnak. Egy keresztény, aki Krisztusban van, akit Jézus vére megmosott, az már többé nem bűnös, hanem igaz. Az nem azt jelenti, hogy minden cselekedete igaz lesz, de ő Isten előtti állapotába igaz. Vannak olyanok, akik pedig igaznak tartják magukat, és nem igazak. Mert úgy gondolják, ha fölvesznek valamilyen szent ruhát, ha fölvesznek valamilyen viselkedési formát, akkor ők attól igazzá válnak, és úgy viselkednek, minthogyha igazak lennének. Mondják, hogy én szent vagyok, ne közelíts hozzám, mert én ezt tettem, azt tettem, amazt tettem, olvasunk a farizeusokról. Úgy tesznek, mintha igazak lennének, de nincsenek újjászületve, nincs bennük a Krisztus, nincs bennük Istennek az igazsága. Jó, tehát mind a kettő utálatos az Úrnak. Ezért nézzük meg az 1 Péter 2 és a 9-től a 2, 9-től 17-ig. Jó. Hát itt le van írva egy-két dolog egyetlen helyen, Péter levelében. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Jó, itt megállunk egy picit. Hát itt megnéztem a görög szótárt, és nagyon-nagyon érdekes dolgok vannak ide leírva. Ugye a nemzetség szóra a görög két szót használ, az egyik a génosz, innen származik talán a genetika szó, ami leszármazást jelent, és van az étnosz, az pedig a nemzetségek, az etnikumok, a népek. Tehát ezt a két szót használja a görög a nemzetekre. És megdöbbentő, ami ide van írva, ez nagyon sokat fog nekünk segíteni. Tehát azt mondja, hogy mi pedig választott nemzetség itt a génoszál. Azt jelenti, hogy mi vagyunk Istennek a vér szerinti leszármazottja. Az ő leszármazottja vagyunk. Egy királyi leszármazott vagy. Egy papi leszármazott vagy. Ugye király, tehát ugye a papi nemzetség ugye az Áronnak a nemzetségéből jött. Ki a mi főpapunk? Jézus a mi főpapunk. Ki a mi királyunk? A királyok királya. És mi a királynak és a papnak vagyunk az egyenes ági leszármazottja. Beleszülettünk Isten családjába, Istennek a népe vagyunk, hogy hirdessük annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el bennünket. Tehát te, ha ostobaságot teszel, akkor is király vagy. Ha ostobaságot teszel, akkor is pap maradsz. Legfeljebb egy ostoba pap leszel, vagy egy ostoba király. De akkor is a te nemzetséged, mert te akkor is királyként, ha eltévesztesz valamit, ha elrontasz valamit, akkor királyként vétkezel, vagy papként vétkezel. De attól a te királyi voltod, a papi mi voltod nem fog megváltozni. Ez egy nagyon sok helyről közelítettük meg már a megigazultságot, meg az üdvösséget. Ez egy nagyon-nagyon csodálatos vers. Amikor ezt megtaláltam, fú, nagyon megörültem neki. Úgyhogy ez fog segíteni nekünk. Tehát tudjad azt, hogy te egy királyi és egy papi leszármazott vagy, Isten családjába tartozol. És Isten előtt te igaz vagy. Akik hajdan nem voltatok nép, most pedig Isten népe vagytok, akik egykor kegyelem nélkül voltatok, most pedig kegyelmet nyertetek. Tehát ez a korábbi voltunk. Nem voltunk nép. Nem voltunk Istennek a népe, nem voltunk Istennek a nemzetsége, nem tartoztunk Istenhez. Most pedig kegyelmet kaptunk. Miről szól a kegyelem? Isten szeretetéről. Jézusról szól. Jézusról szól az evangélium. Őróla szól minden, hiszen ő benne vagyunk megáldva. Most pedig kegyelmet nyertünk. Kegyelmet nyertünk, tehát Istennek a kedvezetjei vagyunk. Menjünk tovább. Itt a Biblia most ez eddig az Istennel való viszonyunkról szólt. Most nézzük meg az emberekhez való viszonyról is beszél a Biblia, hogy hogyan képviseljük Krisztust az emberek előtt. Ez egy másik kérdés. Tehát ez a három kérdés, ami felmerül. Ugye, hogy hogyan állunk meg Isten előtt? Már látjuk, mi igazak vagyunk Isten előtt, királyok és papok vagyunk, és az ő leszármazottai vagyunk, az ő génoszai vagyunk, az ő génjéből valók vagyunk. Jó, mi a történet továbbiakban? Nézzük a 11-es verset. Szeretteim, kérlek titeket, hogy mint jövevényeket és idegeneket tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságtól, amely a lélek ellen vitézkednek. No, itt megint ugyanarról van szó, amit az első ige versünkben, az első korintusi levélben olvastunk, hogy megint csak meg kell tartóztatni magunkat a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek. Hát nem tudtam megállni, hogy meg ne nézzem a lélek szót, hogy mit ír itt az eredeti görög, itt pszichét ír. Tehát itt nem a szellemünket írja, hanem lélek, jó a fordításunk, és mit ír a Biblia erről? Mi ennek a szónak a jelentése? A görög nyelvtudósok szerint ez mentális egészséget jelent, és józan gondolkodást. Mentális egészséget és józan gondolkodást jelent. Nagyon-nagyon érdekes, hogy a Biblia, és ha most így elolvassuk, akkor egy kicsit megint más színben tűnik fel az ige. Tartóztassátok meg a testi kívánságoktól, amely a normális józan gondolkodás ellen vannak és vitézkednek. Ugye nagyon sok ilyen dolog van, hogy az emberek elvesztik a mentális egészségüket, elvesztik a józan gondolkodásukat. Ugye ezt tanítja a Biblia is, hogy így van. És a 12-es igevers. Magatokat a pogányok között jól viselvén, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a jó cselekedetekből, ha látják azokat, dicsőítik Istent a meglátogatás napján. No, itt arról beszél a Biblia, hogy hogyan álljunk meg a világ előtt, hogyan álljunk meg a pogány emberek előtt. Tudjátok, a pogány embernek nincs Bibliája. A pogány ember Bibliája te vagy. Lehet, te vagy az egyetlen Biblia, akit olvas, lehet, hogy a munkahelyeden te vagy az egyetlen keresztény, te vagy az egyetlen lux világosság a sötétségbe, és az emberek téged látnak. Őnekik olyan lesz az Isten képe, amit rajtad látnak, amit rólad látnak. És azt a kérdést fogják föltenni maguknak, hogy szeretnék-e olyan lenni, mint te? Vágyom-e azt, ami nálad van, vagy nem vágyom azt, ami nálad van? Nagyon érdekes, nem mindegy, hogy hogyan képviseljük a világ előtt az evangéliumot és a Krisztust. És mi vagyunk Krisztusnak a küldöttei, a képviselői, és a világ bennünket lát. Egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan viselkedünk a világ előtt. Talán még valahol fönt is van az egyik oldalamra, föltettem egy orvosnak a bizonyságát. Egy sebész orvos volt, aki hívővé lett, és az összes többi kollégája nem volt hívő, elég lump életet éltek, és állandóan hívták, hogy gyere, menjünk bulizni, menjünk csajozni, tehát fiatal orvosokról volt szó, és ő mondta, hogy ő keresztény, és mindenki gúnyolta őt, hogy na, félsz az asszonytól, hát tudjátok a világi szöveg, ami el szokott hangzani, de ő megállt hitbe. Ő hívő, ő szereti Istent, szereti az Urat, szereti a család, ő nem szeretne ezekbe kicsapongásokba részt venni. Egy dologban viszont kiváló volt a többiek között. Ő mindig pontos volt. Soha nem késett el például. Nagyon fontos ez is. Ezek apróságok. Nagyon-nagyon fontos apróságok. Hogy ugye elvehetünk az emberektől akármit. Vissza tudjuk nekik adni. Egy dolgot soha nem tudsz visszaadni valakinek, az idejét. Tehát, ha valakinek ellopjuk az idejét, azt nem tudjuk visszaadni. Tehát a homokszemek peregnek, és erről külön tanfolyamok vannak, világi tanfolyamok vannak az időgazdálkodásról, hogy az ördög hogy lop meg bennünket például az időnek a területén. Hogy valaki egyszerűen nem tudja beosztani az idejét. Meg lehet tanulni, hogy 5 perc tervezéssel napi több órát meg tudsz spórolni. És van 626 ezer dolgod, akkor egyszerűen föl kell, megtanítottak, hálát adok Istennek, hogy ilyen helyre kerültem annak idején, megtanítottak, hogy legyen egy, írjuk reggel, keljünk föl, írjuk össze a dolgainkat, és tegyük fontossági sorrendbe. És egész nap nem azon jár a fejed, hogy mit hagytál el, mit felejtettél el, mit nem fizettél be, telefonszámlák, villanyszámlát, van, akinek kikapcsolták az áramot, elfelejtette befizetni a villanyszámláját. Megesett. Miért? Mert rendszertelen ezen a területen. Ezek apró bosszúságok, aminek sok-sok következménye lehet. A késésnek például. Hogy valaki nem tud elindulni időbe. Ugye? Tehát reggel fölpróbál beáll a szekrény elé, fölpróbál 30 ruhát. Mit vegyek föl? Nem tudom. Nem tud eldönteni, mit vegyek föl. Már indulni kéne, még mindig ott tart az, hogy több nő mosolyog, nem tudom miért. Férfiak is nem tudom, miért mosolyognak. Lehet, már láttak ilyet. Tehát a lényeg az, hogy nem tudom, mit vegyek föl. Már mindenki tűkönül, már indulni kellene. Nem tudunk elindulni, mert nem tudja, mit vegyen föl. 3 hete tudja, hogy hova megyünk, de aznap reggel nem tudja, mit vegyen föl. És ezzel elmegy az idő. Ki lehet készíteni előző este ruhákat például. Megtanították nekünk, hogy lehet 5 perc alatt becsomagolni egy bőröndöt. Mikor jön egy telefon külföldről, hogy pár óra alatt találkozunk mondjuk Grácsba. Hogy lehet ezt megtenni? Nagyon egyszerű dolog, egy papír. Benne a bőröndbe is, soha nem hagytam otthon semmit, miután először otthon hagytam mindent, persze, hogy fölírtam egy bőröndbe, hogy ezt és ezt kell becsomagolni. 5 perc alatt össze lehet csomagolni. Tehát ezek apróságok is. Mit okoznak ezek? Ez egy óriási, pici dolgoknak látszanak. Tehát ezek a kis rókák, ezek a nagyon pici rókák. Utána mi történik? Ideges vagy az úton. Elkezdesz gyorsan hajtani, igaz? Tudja, hogy beleszaradsz egy trafipaxba, az 100% meg fognak büntetni. És még a legrosszabb esetben az is lehet, hogy valakinek ezek az apróságok az életébe kerüljenek. Tehát Isten meg akar óvni bennünket attól, hogy ilyen zűrzavarba kerüljünk, és meg kell fegyelmezni magunkat ezeken a dolgokon. Tehát ugye van sok-sok ilyen dolog mindenkinek az életében. De ha ki akarsz vágni egy nagy fát, akkor tudod-e, mit kell tenni? Ki lehet vágni egy nagy fát úgy is, hogy nekiállsz egyszerre és kivágod, vagy megteheted azt is, hogy minden reggel fogod a baltádat, és minden reggel oda csapsz annak a fának egyet. Minden reggel, másnap reggel fölkelsz, megint oda csapsz annak a fának egyet. És ezt így folytatod minden reggel. Mit gondolsz, egy idő után mi fog történni azzal a fával? Hát ki fog dőlni? Ez fog történni, ha kitartóan teszed. És erről beszél a Biblia, hogy kell lenni kitartásnak. Bizonyos dolgokban meg kell, hogy fegyelmezzük magunkat, és ez is az a terület. Tehát jól kell viselni magunkat a pogányok között, hogy ne rágalmazzanak minket. Nézzük a világhoz való viszonyunkat. Ez is a versnek a folytatása, a 13-as versnél tartunk, még mindig 1 Péterben vagyunk. Azt mondja, az Úrért vessétek magatokat alá minden emberi rendelésnek, akár királyoknak, mint feljebb valóknak, akár helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére, a jó cselekvőknek pedig dicséretére. Mert az az Isten akarata, hogy jó cselekedvén elnémítsátok a balgatag emberek tudatlanságát. Mint szabadok, és nem mint akiknél a szabadság a gonoszság palástja, hanem mint Istennek a szolgái. És a 17-es vers az gyönyörűen összefoglalja mind a hármat. Azt mondja, mindenkit tiszteljetek, az atya fiúságot szeressétek, tehát ez az egymáshoz való viszonyunk, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Tehát ez az a három terület, ahol meg kell állnunk. Tehát meg kell állnunk Isten előtt, ez a legkönnyebb dolog Jézus vére miatt. Meg kell tudni állni az emberek előtt, és meg kell tudni állni a hatóságok előtt is. És ha még nézzük a Róma 13-at, ezt nagyon gyakran alkalmaztam, még annak idején voltak határok, amikor Szlovákiába kezdtünk evangelizálni 22 évvel ezelőtt, vagy 21 évvel ezelőtt, határokon kellett átmenni, és benne voltak mindig a hangszerek, meg a cuccok, hova megyünk, és mondjuk, hát mi tulajdonképpen kollégák vagyunk, mert Isten szolgáljuk. Nézett rám a vámos, meg a rendőr, hát itt van benne a Bibliában, nézzük csak meg. A Róma 13. Sokan azt hiszik, hogy a világi törvényeknek nem kell engedelmeskedni, de igen. Meg kell tartani a világi törvényeket, ez is nagyon-nagyon sok bosszúságot tud okozni embereknek. Vannak emberek, akik ezt figyelmen kívül hagyták, vannak keresztények, börtönben vannak. Nagyon sajnálatos eset, mert egyszerűen figyelmen kívül hagyják azokat a dolgokat, amik a világi dolgok. És nagyon-nagyon meg tud lopni embereket, családokat tud tönkretenni egy-egy rossz döntés, hogyha figyelmen kívül hagyjuk a világi törvényeket. A Biblia erre is figyelmeztet bennünket. Nem szeretjük ezeket hallani, nem szeretjük ezeket hallgatni, de amikor bajba kerülünk emiatt, akkor nem Isten hagyott el bennünket, nem Isten volt az, aki megbüntetett bennünket, Isten nem büntet meg bennünket, és nem is az ördög volt annyira a hibás, hanem mi nem odafigyelésünk. Mindenki engedelmeskedjék a felsőbb hatalmasságoknak, mert nincs hatalmasság, hanem csak Istentől, amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. Tehát honnan vannak a királyok, honnan vannak a vezetők, Istentől rendeltettek. És ezt tudomásul kell venni. Aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene, aki pedig ellene támadnak, önmaguknak ítéletet szereznek. Nem Isten fog elítélni, nem Isten fog megbüntetni, Isten továbbra is szeretni fog téged. Nem lehet következmények nélkül megcsinálni dolgokat. Mindennek van következménye. Mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekvők rettentésére vannak, akarod-e pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól. Cselekedd a jót, és dicséreted lesz attól. Mert Isten szolgálja, ő a te javadra. Ezt szoktam megmutatni, ezt az igeverset. Látja, Isten szolgálja. Isten szolgálja, ő a te javadra. Ha pedig a gonosz cselekszed, félj, mert nem ok nélkül viseli a fegyvert. Mert Isten szolgálja bosszú álló haragra annak, aki a gonoszt cselekszi. Tehát vannak a rendőrök, vannak azok az emberek, akik a rendre figyelnek. Vannak olyan emberek, akik másoknak károkat akarnak okozni. Tehát ők valójában a rendet tartják fönn, és ezt tiszteletbe kell tartanunk. És volt egy időszak, amikor az ember nem szívesen látta a rendőrt, főleg nem akkor, amikor megbüntette, de végül is ő akkor is Istennek a szolgája. Annak okáért szüksége engedelmeskedni nem csak a haragért, hanem a lelkiismeretért is. Mert azért fizettek adót is, mivel hogy Istennek szolgálja ő, kik ugyanabban foglalatoskodnak. Adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval az adót, akinek a vámmal a vámot, akinek a félelemmel a félelmet, akinek a tisztességgel a tisztességet. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti fele barátját, a törvényt betöltötte. Hálát adunk Istennek. Na nézzük, az egymás, a Róma 12-16. Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek, ne kevékedjetek, hanem alázatosokhoz szabjátok magatokat, ne legyetek bölcsek ti magatokban. Senki gonoszért gonosszal ne fizessen, a tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. Ugye olvassuk a Márk 11-be a fügefa történetét, amikor Jézus elátkozta a fügefát, mert nem volt rajta gyümölcs, csak levél volt rajta. Sokáig nem értettem ezt a példázatot, aztán évekkel ezelőtt ültettünk egy fügefát, és állandóan kifagyott, de egyik évben észhez tért, és láttam a botokon, jöttek ilyen kis bogyók. Akkor esett le a tantusz, hoppá. Miért átkozta el Jézus azt a fügefát? Azért, mert amikor a füge terem, akkor először nem a levele jön, hanem a gyümölcs. Képzeljétek el, ez egy döbbenetes dolog, le is fényképeztem mindjárt. Láttam, jönnek elő azok a kis, jön a gyümölcs. Ha egy fügefán van levél, akkor előbbnek azon gyümölcsöt kell, hogy teremjen. És nagyon sok keresztény van, akik látszólag keresztények. Külsőségek vannak meg. Ugye nyakunkban a kereszt, hátul a halacska. Most nehogy leted a keresztet és ne cipeld, mert én mondom, nyugodtan tedd föl a keresztet. De én sokáig nem raktam ki az autómra a halacskát, mert nem mindig úgy közlekedtem, hogy az, ahogy az egy keresztényhez illik. Most már nyugodtan kirakhatnám, de nagyon-nagyon sok a levél. Isten azt szeretné, hogy gyümölcsöt teremne az életünk, hogy gyümölcsöző lenne az életünk. És mik a gyümölcsök? A szeretet, az öröm. Tehát ez mind mit hoz nekünk? Örömet hoz nekünk, békességet hoz nekünk, és sok-sok minden jó dolgot hoz nekünk Istennek az igéje. És azt mondja, hogy ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességbe éljetek. Békességbe éljetek, ne a haragot, ne a patvarkodást. Ez mind-mind árt, és mind-mind rombol, és roncsol bennünket. Na, menjünk egy kicsit, visszalapozok itt a jegyzeteimben, nézzük meg a zsidókhoz írt levél, ezt nem adtam le, úgyhogy zsidó 12:5-9, hogyha meg tudjátok találni. Ma reggel jött elő ez az ige rész, és nézzük meg. Zsidó 12, 5. résztől a 9-es részig. Az Úr intése a fiaknak van. Ezt azért olvasom fel ezt az igeverset, mert nagyon sokszor ezeket az ige részeket az emberek kárhoztatására használják. És nagyon sokan értelmezik félre ezeket az igeverseket. Azt mondja, és elfeledkezéke az intésről, amelyek néktek, mint fiaknak szól. Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne lankadj, ha ő dorgál téged. Tehát amikor ezeket az igeverseket olvassuk, nagyon-nagyon nem szeretjük hallgatni, és nagyon sokan úgy értelmezik ezt az igeverset, hogy Isten megbüntet bennünket, ha valami rosszat teszünk. Isten betegséget ad ránk, Isten rákot ad ránk, meg Isten megbüntet bennünket balesettel, hogyha az Úr így fenyít meg minket. Nem? Itt korábban néztem meg még a görögöt, itt a tanításról van szó, nem írtam ki, nem volt már időm. Itt a tanításról van szó. Amikor az Úr fenyítéséről beszél a Biblia, akkor az Úr tanítani akar bennünket. Tehát itt nem arról van szó, hogy kínozza a gyermekeit Isten, hogy betegséget ad rád. Te, mint természetes szülő, ugye természetes szinten néha gyárilag egy kicsit normálisabban tudunk viselkedni néha, mint keresztényként. Mert minden szülő, minden természetes szülő nem úgy bünteti meg a gyerekét, hogy megbetegíti, hanem hogyan? Tanítod, oktatod és neveled őt, igaz? Tehát megfenyíted őt, elmondod, ezt ne tedd, azt ne tedd, ez lenne helyes, stb. Itt pontosan ugyanerről van szó. Mert akit szeret az Úr megdolgálja, megostoroz mindent pedig, akit a fiává fogad. Hogyha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiakkal, mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az apa? Tehát itt nem arról van szó, hogy Isten megbüntet bennünket, és Isten valami olyan dolgot tesz velünk, hanem a mi büntetjük meg saját magunkat, hanem a helyes dolgokat tesszük. És hogy mennyire nem erről van szó, mindjárt ki fog derülni. Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiakkal, mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az apa, ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, amelyben mindenki részesül, akkor fattyak vagytok, és nem fiak. És itt a 9-es versen van a fő hangsúly. Aztán a mi testi apáink is fenyítettek minket, és mi becsültük őket. Avagy nem sokkal inkább alávetjük-e magunkat a szellemek atyának, és élünk. Isten nem úgy büntet meg, hogy meghalljál. Nem balesetekkel büntet meg, nem rákkal büntet, hanem ha engedelmeskedünk, mi történik? Élünk, mégpedig egy nagyon-nagyon jó életünk lesz. Ehhez le kell vetni egy csomó-csomó rossz dolgot, és meg kell, hogy fegyelmezzük a testünket. Tudtátok-e, hogy egy gram arany előállításához 10 tonna meddőt kell feldolgozni, amíg előjön az igazi kincs? Ugyanez van nekünk is. Rengeteg minden olyan dolog rakódott ránk, amiket le kell vetnünk. A rossz szokásaink, a rossz hagyományaink, a rossz tradícióink, és folythatnám tovább. Tehát nekünk föl kell, hogy növekedjünk Istennek az igéjén. A legfontosabb dolog, hogyha szeretnénk Isten áldásait, hogyha szeretnénk megszabadulni egy csomó rossz szokásunktól, akkor először is Isten arcát kell, hogy keressük, és először is Istennek a vezetését kell, hogy keressük. És ehhez bizony nem lehet megúszni azt, hogy időt töltsünk Istennek az igéjével. Időt kell tölteni. Nagyon sok ember távolít el a gonosz Isten igének a hallgatásától. És van egy másik ilyen kis róka, amit szintén megfogunk. Az egyik a kívánság, a másik pedig az, hogy emberek elhagyják az Istentől rendelt helyüket. Igaz? Tehát ez is egy nagyon fontos dolog, sajnos hallani olyan üzeneteket, hogy nyugodtan elmehetsz a helyedről, nyugodtan váltsál gyülekezetet, nyugodtan elmehetsz, Isten nem haragszik rád. És ez igaz. Az a szomorú az egészben, hogy igaz. De én ezt azért nem merném innen nyugodtan prédikálni a pulpitusról, és nagyon egyszerű oknál fogva. Tehát ehhez is önfegyelem kell. Amikor eljövünk egy gyülekezetbe, mindegy melyik egyházba mész, akárhova mész, embereket fogsz találni. Olyan embereket, mint te, meg én. Olyan tökéletleneket, mint te, meg én. Tehát, és bárhova mész, ha elmész, oda is magaddal viszed magadat. Tehát ott is viszed magaddal, és importálod magaddal azokat a dolgokat. Nagyon sok embert akaszt meg itt az ellenség, hogy valami miatt megsértődik. Ezek a gyufaszálak. Tudjátok, a versenypályán vannak ezek a gyufaszálak. És nagyon sokan elhagyják a helyüket. Megteheted, Isten nem haragszik rád. Isten szeret téged, Isten továbbra is szeret téged. Vannak olyan tanítások, hogy ha elmész, akkor a pokolba fogsz kerülni. Hazugság, nem igaz. Bármikor megteheted. De én ezzel nagyon óvatos lennék. Az 1 Korintus 12-18-at olvassuk el, csak egyetlen igevers. Ezt, akik prédikálták ezt az igeverset, nem hallottam tőlük. De én föl fogom olvasni. Pontosan azért, most pedig az Isten helyezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, amint akarta. No, akkor ki helyezett téged ide, ha itt vagy? Ha nem Isten helyezett ide téged, akkor jó, tényleg jobb, ha elmész. Ez 100%. Akkor, mert az nem a te helyed. Akkor téged Isten nem tud megáldani. Minden vasárnap jönnek, akik újonnan jönnek, először jönnek. Vannak olyanok, én csak úgy hívom, hogy cserepes virág keresztények, tudod, minden héten átültetik őket. Minden héten másik cserébe vannak. Mikor lesz azon termés szerinted? Ha egy növényt átültetsz minden héten, lesz azon gyümölcs? Nem. Ez az, amit általában én beszélek, egy új ember, az első dolog. Jársz egy gyülekezetbe, hova jársz, hova plántált el téged Isten? Hova helyezett el téged Isten? Megvan már az a helyed? És mindig elmondom neki. Ha ez az a hely, akkor maradj itt, ha nem, akkor menj, ahova Isten helyezett téged. Mert neked is az lesz áldás, meg nekünk sem lesz áldás, ha olyan emberek vannak itt, akiket nem Isten rakott ide. Akiket nem Isten helyezett ide. Tehát Isten helyezte el a tagokat a testben. az ördög meg fog kísérteni ezzel kapcsolatban téged is, engem is megkísértett, és téged is meg fog kísérteni. Elmondom neked előre, fognak sérelmek érni a gyülekezetben. Ha itt ide jössz, itt is, és ha elmész egy másikba, ott is. Jó? Mert, mint mondtam, emberek vannak. És nem növekedtünk föl még egyikünk sem, hajlamosak vagyunk arra, hogy megsértődjünk. Igaz? Tehát mindenki, amikor néha apróságok elfoglalták a helyemet, most hova üljek, én már nem vagyok fontos, akkor én elmegyek. Tehát ilyen sírán hallottuk bár ilyeneket, igaz? Itt nem szeretnek engem, itt nem becsülnek meg engem. Én, szegény én, ugye jön az önsajnálat, és bizony ilyenkor a gonosz elérte a célját. Tehát Isten helyezte. Nézzük meg, hogy nézzünk még példákat erre. Hát eléggé fogy az időnk, de szerintem ez elég fontos terület ahhoz, hogy ezt azért végigbeszéljük. Nézzük meg Ábrahámnak az elhívását, az pedig az 1 Mózes 12.1.3. Jó, keresétek meg a Bibliába. És mondta az Úr Ábrámnak, eredj ki a te földedből, a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, arra a földre, amelyet én mutatok néked. És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te neved, és áldás leszel, és megáldom azokat téged áldanak, akit téged átkoz, megátkozom azt, és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Na, itt vannak Ábrahámnak az ígéretek, hogy áldás leszel, megáldatnak benned a föld minden nemzetségei. Előtte mondott, hogy hova menjen? Arra a földre, amit én mutatok neked. Isten is mutat neked egy földet, mutat neked egy helyet, ahova téged elhívott, ahol Isten meg tud áldani. Majd nézzünk új szövetségi ígéket is, hogy ez így van. És ha én bármi olyan döntést hoznék, mint hogy hozhattam volna ilyen döntést, csak előtte megbeszéltem valakivel, hogy tényleg ő tett ide? Ha tényleg ő tett ide, akkor annak célja van. Az, hogy téged ide helyezett Isten, annak igen komoly célja van. Az első célja az, hogy szeretne megáldani, másik az, hogy te közösségbe éld meg a hitedet. Tehát, hogy közösségben növekedjél föl. Isten így teremtette az embert, Isten így rendelte, tehát a gyülekezet az nem egy földi találmány, azt nem valamelyik pásztor találta ki, hanem az egy olyan fontos hely, ahol te tudsz növekedni. Nézzük meg Izsákot, amikor elment Gérába, és nézzük meg a 26.1.3-at. És megjelent neki az Úr ezt mondva, ne menj alá Egyiptomba, lakjál azon a földön, amelyet én mondok neked. Itt meg mit mondott Izsáknak? Ne menj sehova, maradj ott, ahol vagy. Ugye Egyiptomba volt, Egyiptomba szárasság volt, nem egy jó hely, ahol szárasság van. És bizony vannak, amikor vannak helyek, ahol néha szárasság van. Akkor is mit mondott Isten Izsáknak? Maradj ott, maradj ott. Tartózkodjál ezen a földön, és én veled leszek, megáldalak téged, mert te néked és a te magodnak adom mindezeket a földeket, és megerősítem az esküvésemet, amellyel megesküdtem Ábrahámnak, a te atyádnak. És megsokasodtam a te magodat, mint az ég csillagait, a te magodnak adom mindezeket a földeket, és megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei. És most figyelj, mire hivatkozik itt Isten? Ábrahámnak az engedelmességére, ugye Ábrahám nem volt törvény alatt, akkor még ugye Ábrahám volt, nem volt törvény alatt, és mégis erre hivatkozik Isten. Mivel, hogy hallgatott Ábrahám az én szavamra, megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendeléseimet, törvényeimet. Milyen? Nem volt törvény, nem volt még mózesi törvény, de Isten szavát megfogadta, megtartotta, megfegyelmezte magát Ábrahám, megfegyelmezte magát Izsák is, és ott maradt azon a földön. Mi lett az engedelmességének az eredménye? Nézd meg a Mózes 26.12-14-től. És vete Izsák azon a földön. Száraz helyen volt, rossz helyen volt, olyan helyen volt, ahol nem jó tartózkodni, ahol szárazság van, ahol aszály van, de Isten azt mondta, maradj ott, és vetett azon a földön. És mi történt? Lett abban az esztendőben százannyia, mert megáldá őt az Úr. És gyarapodik az a férfiú, minden előbb megy vala gyarapodásban, míg nem igen nagyjá lett. És volt néki apró öregbarma, sok cselédje, irigykedtek rá a filiszteusok. Azt szeretné Isten, ha a filiszteusok, ugye a világ jelképe, hogyha a világ irigykedne rád. Mert Isten elrendelt egy helyet mindegyikünknek, ahol növekedjünk, ahol gyarapodjunk. Ugye János harmadik levelével kezdtük, hogy azt akarja Isten, hogy egészségesek legyünk, gyógyultak legyünk, áldottak legyünk, mindenben jó menjen a dolgunk. De nem lehet azt megtenni következmények nélkül, hogy ellene mondunk Istennek. Minden cselekedetünknek van következménye. Nézd meg Jákobot. Ugye? Tehát Jákob cselekedetének is volt következménye. Jákob hazudott. Átverte az apját, átverte Izsákot. Hazudott neki. Azt mondta, én vagyok Ézsau. Igaz? Hazudott. Aztán hazudott Ézsaunak is, mert sőt, lopott Ézsautól, ellopta az első szülöttségi jogát. Mibe került ez? Megúszta ezt fizetség nélkül? Nem úszta meg, mert el kellett menekülnie otthonról, elment Lábánhoz, a nagybátyjához. Aztán mi történt? Aztán mondta, hogy add nekem a lányodat, a kisebbik lányodat, Ráhelt. Jó, oké, rendben, 7 évig dolgozol érte. Eltelt a 7 év, hozzáadta, reggel fölébredt, és Lea volt az ágyába. Hoppá, tévedés történt. Nem azt vettem feleségül. Mi történt? Őt is átvágták, őt is átverték, elvetett valamit Jákob, igaz? Tehát ő azt gondolta, hogy a kisebbik lányt vette feleségül, közben a nagyobbikat adták hozzá. Mondta, akkor még 7 robot. Ugye akkor nem az volt, hogy mozi, színház, séta, és akkor hozzám jössz feleségül, tehát abban az időben ez nem így ment, hanem 7 évet le kellett dolgozni érte. Átverte őt, becsapta őt, kellett fizetni? Na most, de Isten mit mondott? Isten azt mondta, én veled vagyok akkor is, én téged akkor is megáldalak. De az ostobaságáért, a butaságáért le kellett, hogy arassa az árat. Tehát amit elvetünk, le is fogjuk aratni. Isten nem csúfoltatik meg. Amit vet az ember, azt fogja learatni. És ez vonatkozik akkor is, ha keresztény vagy, vonatkozik akkor is, ha nem. És amikor erről beszélünk, akkor nem törvényeket prédikálunk nektek, hanem azt, amire a Biblia is figyelmeztet, hogy nem mindegy, hogy hogyan képviseljük Istent a pogányok előtt, nem mindegy az, hogy a mi életünk hogyan teljesedik ki. Hiszen a te életed a Biblia. Azt fogja olvasni a világ, azt fogja látni. Akarja-e Krisztust? Szeretnék-e azt, ami nálad van? Szeretném-e azt az örömet, azt a szeretetet, azt a békességet, azokat az áldásokat, ami nálad van? Vagy nem szeretném? Nem mindegy, hogy mit látnak az emberek rajtunk. Isten szeretni fog akkor is, ha ostobaságot csinálunk, akkor is, ha elrontunk dolgokat, akkor is nem kárhoztatni kell magunkat, nem el kell szaladni Istentől, hanem Istenhez kell szaladni, mert nála van a megoldás. A bűn az rossz, az gonosz dolog, ha eltévesztünk dolgokat, learatjuk a következményeit, learatjuk a gyümölcseit. És ezért szeretné Isten azt, hogy mi az ő útján járjunk, mi azt tesszük, ami az ő igéjében le van írva, mert az a javunkra, az az áldásunkra lesz. Mikor Ádám elbukott, nem mondta neki Isten, most agyon csaplak, ha vétkezel. Ugye nem ezt mondta neki. Mit mondott? Lesz következménye, ha eszel a tiltott fa gyümölcséről. Nem azt mondta, hogy agyon verlek, agyon csaplak, elpusztítalak, ha eszel róla, hanem mit mondott neki? Meg fogsz halni. És ugyanezt történik velünk is, szellemi értelemben is. Hogyha nem járunk a gyülekezetbe, hogyha nem hallgatjuk Isten igéjét, ha nem tartunk közösséget Istennel, akkor szellemi értelemben meg fogunk halni, úgymond egy kicsit. Nem elkárhozunk, nehogy félreértsd, hanem az, hogy megromlik a kapcsolatunk Istennel. És ez nem a javunkra, nem a hasznunkra és nem az áldásunkra van. Isten szeretné beteljesíteni azt az életünkben, amit a János harmadik levelében olvastunk. Ez Isten vágya, ez Istennek a célja. És bizony meg kell hozni az erőfeszítésünket, és győztes futást fogunk futni. Meg fogjuk futni a pályánkat győztesen, ugye? És végezetére eltétetik nekem az igazság koronája, amit ugye megáld az igaz bíró, nem pontosan olvastam, 1 Timóteusban van. Tehát ezért a jutalomért futunk. És ne veszítsd el a jutalmadat, és nem veszítjük el a jutalmunkat, hanem megfutjuk a pályánkat. És kitartással megfutjuk, és kell erőfeszítést hozunk, és a gonosz pedig le van győzve, és áldottak vagyunk. Halleluja! Dicsérjük az Urat!